Hírek délben, jó napot kívánok! Továbbra is kiszámíthatatlan a vasúti közlekedés. Az országban nagyjából ahány állomás van, annyiféle a sztrájk is. Budapesten a déliből és a keletiből egyáltalán nem futnak ki vonatok. A nyugati pályaudvar ugyanakkor működik, igaz, óránként csak néhány vonat indul. Hasonló a helyzet az ország többi részén is. Amíg Miskolc környékén és a Dél-Dunántúlon áll a vasút, eddig például Székesfehérvár, Veszprém, Zalaegerszeg vagy Szolnok felé lehet közlekedni. A budapesti nyugati pályaudvaron van tudósítónk, Hajagos Andrea. Szervusz! Délelőtt tárgyalt a MÁV és a VDSS, és most sem állapodtak meg. Ez azt jelenti, hogy akkor folytatódik a sztrájk?
Igen, folytatódik. Szervusz, jó napot kívánok a nézőknek. Semmilyen megegyezés nem született a reggeli tárgyaláson, ezért késő délután még folytatják. Nem közeledtek az álláspontok sem a követelésekről, sem pedig a még elégséges szolgáltatásokról. A szakszervezet ugyanis azt mondja, hogy ők naponta minden vonalon egy-egy járatot indítanának, reggel, illetve este, ez pedig naponta nagyjából 300 járatot jelent. A MÁV vezetése azonban 1000 járatot indítana, és miután az álláspontok nagyon messze vannak egymástól, ezért nincs megegyezés, a sztrájk pedig folytatódik.
Az utasok mennyire tájékozottak? Kapnak elég információt?
Hát én úgy látom, hogy olyannyira tájékozottak, hogy gyakorlatilag ki sem jönnek ide a nyugati pályaudvarra. Nagyon úgy tűnik, hogy már rutinosan fogadják a sztrájkot, hiszen azt látom, hogy nagyon kevés az utas. És annak ellenére, hogy ahogy te is mondtad, hogy gyakorlatilag a nyugati pályaudvar az egyetlen olyan budapesti pályaudvar, ahonnan indulnak vonatok. Igaz, óránként továbbra is csak néhány, és ezek is többnyire késéssel.
Hajagos Andrea, köszönjük szépen! A pénzügyminiszter szerint megalapozatlanok és jogszerűtlenek a vasutas szakszervezetek követelései. Veres János a Napkeltében azt mondta, teljesíthetetlen az, hogy minden vasutas dolgozó kapjon 250 000 forintot a MÁV Cargo eladásából, hiszen így 10 millió magyar állampolgárnak kellene fizetni a privatizációs bevételekből. A miniszter szerint a sztrájk nem munkaügyi kérdésről szól, hanem arról, hogyan lehet politikai konfliktust gyártani.
250 000 forintot követelni vaskóréknak, ez irreális dolog, ezt a pénzt a kormány nem fogja tudni teljesíteni, ezért sztrájkolni nem érdemes. Ez a sztrájk nem erről szól. Ez a sztrájk arról szól, hogy hogyan lehet sakban tartani a kormányt.
A korábbi napoknál lényegesen több magyar utasbiztonsági ellenőr vette fel a munkát a Ferihegyi repülőtéren. Reggel óta 23 görög ellenőr is dolgozik, őket a Budapest Airport szerződtette. Így gyakorlatilag zavartalan volt a forgalom délelőtt. A Malév már korábban bejelentette, 3 járattörlésén kívül valamennyi gép rendben elindult. Ott van Ferihegyen tudósítónk, Szilágyi Béla. Szervusz Béla, van-e feszültség a dolgozók között a görög munkások miatt?
Szervusz, köszöntöm a híradó nézőit. A repülőtéri szakszervezetek sztrájktörésről beszélnek. Azt mondják, az uniós, főként görög biztonsági ellenőrök alkalmazása nem csak felháborító, hanem törvénybe ütköző is. Emiatt bíróságra viszik az ügyet. Az, hogy nagy a feszültség a repülőtéren, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egy a munkát felvevő, az éjszakai műszakból hazatartó biztonsági ellenőrt a sztrájkolók hangosan szidalmaztak. Emiatt a Budapest Airport vezetése jogi lépéseket fontolgat.
Délelőtt újra leültek tárgyalni a szakszervezetek és a Budapest Airport képviselői. Közeledtek-e valamelyest az álláspontok?
Ma 9 órától folynak a tárgyalások a szakszervezetek és a Budapest Airport vezetői között. Egyelőre még azt sem tudni, hogy közeledtek-e az álláspontok. Egy biztos, a repülőtér üzemeltetője már nincs kényszerhelyzetben. Nem kell mindenáron megállapodni az érdekvédelmi szervezetekkel, hiszen az uniós biztonsági ellenőrök alkalmazásával gördülékeny a forgalom Ferihegyen.
Szilágyi Béla Ferihegyről jelentkezett, köszönjük szépen. Egyszerűbb adózást ígért az APEC a következő évekre. Az adóhatóság azt akarja elérni, hogy az önadózók könnyebben tudják kitölteni a bevallásukat. Ezért továbbfejlesztik az internetes és telefonos ügyintézést, valamint a kistérségekbe is telepítenek ügyfélszolgálati irodákat. Az APEC azt ígéri, hogy a következő 4 évben csökkentik az adminisztrációt. Az adózóknak küldött leveleikben pedig egyszerűbb nyelven fogalmaznak majd, hogy azok érthetőbbek legyenek. Felszólítja az SZDSZ a kormányt, hogy változatlan formában haladéktalanul nyújtsa be újra az országgyűlésnek az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatáról szóló törvényt. Gusztos Péter frakcióvezető szerint az Alkotmánybíróság tegnapi elutasító döntésének indoklásából kiderül, hogy a testület nem az azonos neműek élettársi kapcsolata ellen emelt kifogást, hanem arra hivatkozott, hogy a regisztrált élettársi kapcsolat konkurenciát teremtene a házasságnak. Gusztos Péter szerint azonban a testület ellenérvei szembe mennek a hétköznapi élet gyakorlatával, mert ma Magyarországon több mint 1 millió pár él élettársi kapcsolatban. A törvény az ő és a gyermekeik jogi helyzetét is rendezte volna. Ítélethirdetés várható ma a Magyar Gárda feloszlatásáról szóló perben. Ott van a bíróságon tudósítónk Víg András. Szervusz András, hol tartanak most, és lesz-e valóban ítélet?
Szervusz Éva, jó napot kívánok! A bíróság nem sokkal ezelőtt zárt ülést rendelt el. A nyilvánosság teljes kizárása mellett vetítenek le egy videófelvételt, melyből tegnap este a híradó már részleteket mutatott be. A Magyar Gárda szeptember 24-i zárt kapitányi értekezletén készült, és az internetre is felkerült felvételen Vona Gábor, a Magyar Gárda Egyesület és a Magyar Gárda Mozgalom kapcsolatáról beszél. Az ügyészség szerint a két szervezet között szoros, intézményes a kapcsolat. Az alperes képviselője Vona Gábor szerint az egyesület nem azonos a gárdával. A fővárosi bíróság várhatóan ma délután dönt a Magyar Gárda Egyesület feloszlatását kérő ügyészségi keresetről.
A bíróság környéki utcákban nagy a rendőri készültség, ennek mi az oka?
Nem csak a bíróság környéki utcákon, itt a bíróságon is nagyon sok a rendőr. Egyenruhások állnak a tárgyalóterem előterében, a folyosókon és a lépcsőházban is. A környező utcákat, a bíróság körüli utcákat lezárták, kordonnal lezárták, oda csak igazoltatás után engedik be, és csak azokat az embereket, akiknek itt a bíróságon van dolguk. Példátlan polgári perben ekkora rendőri készültség egyébként, de eddig semmi szükség nem volt rendőri beavatkozásra.
Víg András, köszönjük szépen! Saját házának udvarán lőttek rá egy férfira a Borsod megyei Alsó Zsolcán. A 19 éves roma fiatalember feleségével fát gyűjtött az udvaron, amikor kétszer rájuk lőttek. Súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba. Felesége nem sérült meg, neki a kabátját súrolta a golyó. A férfi apja azt mondja, nem tudja ki és miért lőtt a fiára. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le a perui drogellenes rendőrök egy raktárépületben, Limában. A nagy mennyiségű kábítószert egy csempész hálózat Spanyolországba küldte volna guanóval teli zsákok közé keverve. Ez a módszer mostanában népszerű Peruban, az ország mindkét termék exportjában élen jár. A guanó rendkívül jó minőségű trágya, az európai kertészetekben nagy mennyiségben rendelik. Augusztus óta csaknem 1000-en haltak meg kolerában, Zimbabvéban az ENSZ legújabb adatai szerint. A jelentés szerint a betegség szinte megállíthatatlanul terjed az országban, sőt már a szomszédos államokban is vannak fertőzöttek. A politikai és gazdasági válság sújtotta afrikai ország elnöke, Robert Mugabe szerint azonban már uralják a helyzetet, sőt szerinte már nincs is fertőzés Zimbabvéban.
Amíg az országot eddig diktátorként irányító Mugabe elnök és az ellenzék politikai alkukkal egymás megfélemlítésével van elfoglalva, addig az emberek zömének már nincs tiszta ivóvíz a Zimbabvéban. A higiéniai körülmények sok helyen embertelenek, ilyen környezetben pedig gyorsan terjednek a fertőzések. Az ENSZ szóvivője elképesztő adatokkal állt a sajtó elé. Mint mondta, több mint 18 ezer fertőzött, csaknem 1000 halott augusztus óta. A betegek fele a főváros Harare egyik külvárosában lakik. A 10 tartományból 9-ben terjed a kolera, és már Dél-Afrikában, Botswanában és Mozambikban is vannak fertőzések. A világszervezet illetékes szervei úgy vélik, példátlan ez a járvány, és félő, hogy az adatok még nem véglegesek. A ragály leküzdéséért folytatott ENSZ akciókat összehangoló egészségügyi világszervezet és a UNICEF legborulátóbb számításai szerint akár 60 ezer ember is megfertőződhet.
4,5-5-ös erősségű földrengés volt érezhető Svédország déli részén. A rengés epicentruma Malmötől 60 kilométerre keletre volt. Sokan estek pánikba, és a segélyhívószámra valósággal özönlöttek a hívások. A skandináv országban ugyanis az elmúlt évszázadban 4,7-es földmozgás volt a legerősebb. A rengéseket Dániában is észlelték, károkról egyelőre nem érkeztek hírek. Végül az itthoni időjárásról. Folytatódik a borús idő, de elsősorban csak nyugaton lehet lehet eső. A hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Most sporthírek következnek, híradót délután 2 órakor az interneten, 17:30-kor pedig itt az M1-en láthatnak. Köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!
Itt a karácsony, és ismét itt az aranyág.
Hála önöknek! Az elmúlt években nagy értékű adományokkal gazdagodtak a rászoruló intézmények szerte az országban.
December 17-én szerda este ismét impozáns sztárparádéval várjuk önöket, hogy lássák, adni jó és érdemes.
Csak néhány név a fellépők közül: Rost Andrea, Charlie, Keresztes Ildikó, Zséda, Kulka János, Feke Pál és még sokan mások.
Számítunk önökre, mert tudják,
aranyág. A felnőttek dönthetnek, a gyerekek nem.